Török Gábor politikai elemző az Inforádió arénájának vendége. A Demokratikus Koalíciónak 46 koordinált jelöltje van. Ahol nem indul, hogy húzhatja be a listás szavazatokat?
Hát nehezen. Az előbb beszéltünk erről az előző részben, hogy azért a tapasztalata az, hogy a választó ritkán osztja meg a szavazatát, vagy nehezebben osztja meg, és szeret arra a pártra szavazni listán, és akinek a jelöltjére helyben szavaz. Az MSZP-DK megállapodásnak ez az egyik nehézsége, illetve hát bizonyos értelemben persze a lehetőség is ezeknek a pártoknak. Tapasztalataim szerint maguk a pártok is úgy kampányolnak, hogy a szavazókat abban a körzetben, ahol ők állíthatnak jelöltet, arra próbálják rábeszélni, vagy abba az irányba instruálják őket, hogy akkor listán is tessék a mi pártlistánkra szavazni. Tehát ez nem egy könnyű helyzet. Nem egy könnyű helyzet. Ugyanakkor persze a másik oldalon viszont ott az előny, hogy ahol mondjuk csak az MSZP, vagy ahol az MSZP indít jelöltet, ott értelemszerűen az MSZP teheti ugyanezt meg a DK javára. Miközben azért ugye nem egyforma ezeknek a pártoknak a szavazói elszántsága, összetartása, tudatossága. Tehát ez is megint ugye ugyanazt erősíti meg, amiről eddig beszéltünk, hogy nem teljesen ugyanolyan pöttyök vesznek részt ebben az együttműködésben, hanem különböző érdekekkel rendelkező szereplők, akiknek az, ami kívülről nézve lehet, hogy racionális, lehet, hogy nem annyira racionális, vagy nem annyira érdekük, mint a másik szereplőnek. Ezért rettenetesen nehéz. Bizonyos értelemben az ember csodálkozik is azon, hogy egyáltalán hogyan tudtak ezek a politikai erők mégiscsak legalább ebben, a koordinációnak ebben a formájában megállapodni.
Ő szerint hogy nem volt más választás?
Hát egyrészt óriási volt a nyomás. Tehát ugye azért
kinek a nyomás?
A közvéleménynek, illetve részben a közvélemény alatt értjük az adott párt szimpatizásait, ezt azért látjuk minden felmérés mutatja, hogy az emberek együttműködést, összefogást várnak, és büntették is ezeket a pártokat azért, hogyha ezt nem tették meg. Ugyanez igaz volt a véleményvezéri körre. Tehát, hogy szerintem aki ezen politikai erőkhöz közelebb álló orgánumokat fogyaszt, néz, olvas, hallgat, onnan folyamatosan az elmúlt 4 évben semmi más nem jött, mint az összefogás, a koordináció szükségességéről szóló vélemények. És hát azt gondolom, hogy maguk a pártok is azért bizonyára felismerték azt, hogy ha egyáltalán akarnak egyéni mandátumot nyerni, mondjuk Budapesten, vagy akár a nagyvárosokban, akkor ez a minimuma annak, hogy esélyük legyen. Tehát ha még az MSZP és a DK sem tudott volna koordinálni, akkor szerintem nagyon kevés olyan egyéni választókerületet tudnánk mondani, ahol a baloldalnak esélye lenne egyéni mandátumot nyerni. Nyilvánvaló, hogy ez sem elegendő, de legalább a minimális feltételét megadja annak, hogy esélyük legyen mondjuk Budapest egyéni választókerületei. Azért Budapestről érdemes annyit tudni, hogy a felmérések szerint, én mondjuk inkább ilyen belső felmérésekről hallottam pártok holdudvarából, ott nagyon komoly esélye vannak a baloldalnak, hogyha együttműködik. Tehát a 18 választókörzetnek a többségét is megszerezheti a baloldal, ahogy ugye azért ez megtörtént 2014-ben is, ahol az országban a 106 választókörzetből úgy nyert meg 10-et az ellenzék, az akkori baloldali összefogás, hogy abból 8 fővárosi volt. Ennél többet is nyerhet a mai állapotok szerint a baloldal, hogyha sikerül együttműködnie, de ahhoz ugye azért még ott van az LMP, ott vannak még más momentum együtt politikai erők, amelyek 1-2-3-4%-ot, hogyha elvisznek, akkor akár veszélyeztethetik is a mandátum megszerzését.
Az MSZP és a P közös listán indul 10%-a küszöbb. 8,3 millió választójogosult van. Ha 62%-kal számolunk, akkor az
részvételben,
igen, akkor az nagyjából 5,1 millió szavazó, 514 ezer a 10%-a körülbelül. Összejöhet-e ez az 58 saját jelölttel, mert hogy kettő független?
Hát az attól függ. Ugye ha a mostani közvélemény kutatásokat nézzük, akkor van olyan ezek között, amelyik 10% határára, vagy akár alá is méri a Szocialista Párt és a Párbeszéd közös listáját, és van olyan, amelyik ennél sokkal magabiztosabb eredményt, sokkal magabiztosabb 10% feletti eredményt, akár 15-16%-ot mutat a Szocialista Pártnak. Tehát, hogyha azt a kérdést úgy teszi fel a kérdést, hogy meg lehet-e az MSZPP-nek a 10%-os közös listás határ, akkor a válaszom az, hogy igen, meg lehet. Ugyanakkor azért kétségtelenül ez egy kockázatos vállalkozás. Tehát az MSZP ezzel bizonyos értelemben ugyanarra a szintre került, mint mondjuk az LMP, amelyiknél az 5%-os határ azért 2014-ben is kockázatnak volt minősíthető, akkor ugye az a baloldal pártjai, miután közös listán indultak, a 15%-ot azért nem kockáztatták, végül ugye 25%-ot kaptak, 25% fölötti eredménnyel végeztek. Szerintem ez egy kockázatos kísérlet a szocialista pártól és a Párbeszédtől. Én értem azt az érvelést, hogy hogyan akarnak, hogyan beszélnek kormányváltásról akkor, hogyha ezt sem vállalták volna el. Tehát, hogyha az lett volna az üzenet, hogy nem merünk közös listán indulni, mert félünk a 10%-os határtól, ezt mindenki így fordította volna le, ez is egy nagy versenyhátrány lett volna. De ha mondjuk április 8-án este itt beszélgetünk, és 9,99-et kapott az MSZP és a Párbeszéd listája, és nem jutott be a parlamentbe, akkor azért felvethető lesz az a kérdés, okkal és joggal, hogy érdemes volt-e ilyen magasra tenni a lécet. Mindenesetre azért a következő 5 hét és annak a dinamikája szerintem ezt meg fogja mutatni. Ebből a szempontból tényleg kockázatos a közös lista mellett ez a koordinált indulás a demokratikus koalícióval, és az, hogy a választókörzetek majdnem felében nem lesz önálló szocialista jelölt. De hát nyilván a baloldal vagy a szocialisták vezetői abban bíznak, hogy a dinamika az egyértelmű lesz. Ugye végül tényleg előállhat akár egy olyan helyzet is, hogy az MSZP a 10% alatt marad, az mondjuk 9,99-el, az LMP 4,99-el, az 5% alatt marad, és a baloldalt egyedül mondjuk a demokratikus koalíció képviseli a parlamentben. Ez is benne van ebben a leosztásban.
Ugye a határon inneni szavazók száma a levélszavazók miatt 7,9. Kintről a baloldal nem igen fog szavazatot kapni. Ez a küszöb elérésében jelentős tényező, vagy nem?
Hát nézzem, minden olyan szavazat jelentős tényező, hogyha ha valóban a határon fog mozogni az MSZP. Hát persze, hát, ugye azért most az előzetes adatok alapján azt lehet látni, hogy könnyen lehet, hogy közel a duplája lesz a határon túlról érkező szavazatoknak az aránya száma. És még ez mondjuk 4 évvel ezelőtt körülbelül egy mandátumot befolyásolt, most akár 2-t, vagy még optimistább feltételezések szerint 3-at is meghatározhat a listán. És ugye ez folyamatosan tolja följebb értelemszerűen a 10%-os küszöböt az MSZP számára, hogyha tudja, hogy a határon túli szavazatoknak a 95%-át a Fidesz fogja elvinni. És mondjuk neki onnan csak pár száz vagy 1000 darab szavazata lehet. Tehát ebből a szempontból ez is aggodalomra adhatok ott a szocialista párt számára, igen.
Ha úgy alakul, hogy a szocialista párt végül alatta marad, ez a jelenlegi politikai erők melyikének érdeke? Kézenfekvő, hogy a DK-nak elsőrendűen, meg az LMP-nek is elsőrendűen, mert ők veszik át a helyét, ha bejutnak.
Hát igen, biztos értelemben mindenkinek érdeke lehet rajtuk kívül, ez nyilvánvaló, hiszen a tortát akkor másképp szeretelik föl. Eleve ugye ez azt jelenti, hogyha valaki 10% környéki eredménye esik ki a parlamentből, vagy nem jut oda be, akkor ugye a rendszer úgy értelmezi ezt a 10%-nyi szavazatot, mintha azt arányosan a bejutó politikai erők között osztották volna meg a szavazók, hiszen akkor az a 10% az elveszik abból a teljes egészből, ami alapján a mandátumokat kiosztják, és a bejutóknak a mandátum értéke az megnövekszik, tehát bizonyos értelemben mindenki profitál belőle. Talán mondhatjuk a Jobbikot is, hiszen a Jobbiknak van egy komoly csatája a kihívói szerepért a szocialista párttal, és azt gondolom a választókért is. Tehát nyilvánvaló, hogy ez az elmúlt 28 év egyik legfontosabb fejleménye lenne. Szerintem, ha valószínűségekről kellene beszélni, akkor azért inkább az látszik ma valószínűnek, hogy az MSZP ezt a 10%-ot átlépi, de kétségtelenül van olyan forgatókönyv, amiben nem. Ezt csak azért mondom, hogy nem arról beszélgetünk, hogy ez biztosan meg fog történni, de a kockázata kétségtelenül ott van, és ez az NSZ oldalt, ezt jelentősen átszabná egy ilyen esetleges választási végeredmény.
Itt ültek a miniszterelnök jelöltek, és elmondták világosan, hogy kivel nem kívánnak semmilyen formában együttműködni. El tud képzelni ilyen ismeretek mellett egy kormányzóképes ellenzéki többséget a választás után?
Hát kezdjük a módszertani részével. Tehát szerintem óriási hibát követel bárki, aki a magyar politikát meg akarja érteni, hogyha a választások előtti nyilatkozatokból tájékozódik arra vonatkozóan, hogy mi fog történni a választás után. Most nem hiszem, hogy el kellene mondani megint a politika történetet, de hogy 94-ben, úgy 98-ban és a választás előtt, sőt még a két forduló között is minden későbbi koalícióra lépő szereplő tagadta, elutasította még a lehetőségét is, hogy aztán majd azzal a párttal lépjen koalícióra, akivel koalícióra lépett. Az MSZP-SZDSZ viszonyban volt, ugye ez 94-ben, a Fidesz és a Kisgazdák relációjában volt ez 98-ban. Tehát önmagában abból, hogy ma ezt mondják, nem következik az, hogy nem tennék meg egy olyan helyzetben, amikor erre lehetőségük lenne. Ön azonban mondott egy fontos jelzőt, ugye a kormány képességet. Tehát abban nem nagyon van kétség bennem, hogyha elméletileg előállna egy olyan helyzet, amikor az ellenzéknek, az ellenzéki politikai erőknek többsége van a magyar parlamentben, akkor lehet, hogy megkísérelnék a kormány alakítást. Vannak más forgatókönyvek is egy ilyen szituációra, tehát azért mégiscsak a legnagyobb politikai erő, a legnagyobb frakcióval rendelkező párt az nagy valószínűséggel a Fidesz lesz a parlamentben, tehát a Fidesznek is még akkor is, ha nincs abszolút többsége, megvan a játéktere arra vonatkozóan, hogy esetleg ő keressen magának a mai ellenzékből koalíciós partnert, akár az LMP-t, akár az MSZP-t, akár a Jobbikot, és akár még a DK-t is. Hát igen, hogyha mondjuk valóban csak két mandátum hiányzik, még függetlenekkel is lehet tárgyalni, vagy egy mandátum hiányzik, hiszen azért ilyen is előfordult. Ugye mi ezektől elszoktunk az elmúlt években, de hát a környékünket megnézzük, számtalan olyan példát tudok mondani, ahol ilyen koalíciók jöttek létre, hiányzott egy vagy két mandátum, és akkor például a függetlenekkel, vagy egy kis párt onnan dezertáló jelöltjeivel, képviselőivel lépett koalícióra a nagyobb kormánypárt. Tehát nagy lenne a játéktér egy ilyen helyzetben, de benne van az a lehetőség is, hogy egy ilyen, hát meglehetősen szivárványos ellenzéki koalíció kerüljön hatalomra. De a kérdés az, amit ön feltett, hogy vajon kormányképes tudna-e lenni, az egy nagyon nehéz kérdés, ezt sokszor megkapom én is. A kormányképességgel is persze az a baj, hogy nem egy objektív kategória. Tehát elemzőként azt gondolom, nagyon nehéz arról beszélni, hogy ki a kormányképes. Valaki szerint az elmúlt 8 évben, az elmúlt 28 év legjobb kormányzását láttuk, mások szerint talán a legrosszabbat. Tehát ugye a kormányképesség az nagyon szubjektív.
De ez nem az, hogy tudja működtetni az országot? Vannak közszolgáltatások, nem omlik össze a pénzrendszer, megkapja az ember a fizetését, már ha állami alkalmazott, és jók a külkapcsolatunk, és van külkapcsolatunk.
Értem, de ön is tudja, hogy vannak olyan időszakok, amikor fél évig, egy évig, vagy másfél évig Nyugat-Európában, vagy Közép-Európában nincs kormány, és nem omlik össze az ország. Tehát még olyankor is lehet kormányképes egy kormány, ha éppen nincs. Tehát ha ezt a definíciót adjuk, sőt, vannak országok, amelyek jobban működnek akkor, amikor nincs kormányuk éppen abban az egy évben. Tehát nagyon nehéz erről beszélni, hogy mi a kormányképesség, de abból a szempontból, hogy lehetne egységes irányvonal, mondjuk szakpolitikai kérdésekben meg tudna állapodni, ott már szerintem óriási a kérdés. Hát mégiscsak a Jobbik egy politikai témáiban, elképzeléseiben, irányaiban jobboldali politikai erő, amelyik azért, hogyha végignéznénk az egyes kérdésekre, hogy milyen választ ad, akkor a Fideszhez áll a legközelebb. Most nem elsősorban azokra a kérdésekre gondolok, amelyek ilyen ideológiai, magyar politikát leginkább foglalkoztató kérdések, hanem konkrét szakpolitikai kérdésekben. És nagyon nehéz lenne mondjuk egy Jobbik MSZP koalíciót elképzelni, hát nem véletlen, hogy a választási együttműködés is nehezen elképzelhető mai állapotában ezen két politikai erő között, az, hogy pedig kormányozzanak, de hát ilyenekre is látunk példákat, tehát én erről is beszéltünk már korábban, azt sem zárom ki, hogy a Fidesz az MSZP-vel kormányozzon, vagy a Fidesz a Jobbikkal, vagy a Fidesz az LMP-vel, pedig ott is azért, ha végig gondoljuk, mai eszünkkel elfogadhatatlan, vagy elképzelhetetlen nagy távolságok vannak.
De el tudjuk képzelni, hogy Vona Gábor Gyurcsány Ferenccel közösen megy kormányülésre.
Nézd, én azt is el tudom képzelni, hogy Orbán Viktor menjen Gyurcsány Ferenccel közösen, hogyha ez egy szükséghelyzet. Tehát van ilyen, hát Németországban is a szociáldemokraták, a konzervatívokkal kormányoznak, a tegnapi olasz választás után lehet, hogy egy olyan koalíció fog, sőt biztos, mert csak arra van esély, amiben korábban egymásról tücsköd bogarat mondó politikusoknak kell egy kormányban ülniük, lehet, hogy Magyarországnak is meg kell tapasztalni. Ne felejtsük el, az elmúlt 28 évben Magyarország abból a szempontból teljesen kivételes helynek számított, hogy soha egyetlen alkalommal nem volt arra szükség, hogy a magyar politika fő strukturáló dimenzióját meghaladó bal-jobbon átlépő kormány működött volna. Tehát mindig a magyar politika klasszikus baloldalisága és jobboldalisága lépett egymással a kormányra. De van olyan helyzet, és például egy ilyen szituációban, ha mondjuk a Fidesznek 95 mandátuma van, és szeretné folytatni a kormányzást, mert úgy gondolja, hogy ez az ország érdeke, meg a saját politikai érdeke, és akkor választania kell a korábbi ellenzéki pártokból egyet maga mellé, és annak is el kell döntenie, hogy hajlandó-e koalícióra lépni. Ilyenek vannak, tehát a világ tele van ezzel, a koalíciókötés az nem a szerelemről szól, tehát az nem egy szerelmi választás, az egy érdek viszony, amiben értelemszerűen az ember átgondolja, hogy kivel tudja valamennyire összefésülni a programját.
Meddig lehetne tartós egy ilyen együttműködés? Mi lenne az, ami a töréspont volna? Uh-huh. Egy programvita? Egy költségvetés? Mi?
Ez olyan nehezet kérdez. Azért kérdez nehezet, mert szerintem ez előre megjósolhatatlan. Ugye nem tudjuk, hogy tehát politikai viszonyokról beszélünk, ezért nincsenek törvényszerűségek. Láttunk már olyanra példát, amikor egy ultrastabil koalíció is megbukott, mert elég kényelmesnek érezte a helyzetét. Máskor pedig egy teljesen elképzelhetetlenek gondolt koalíció is fennmaradt, azért mert nagy volt a külső nyomás rajta. Tehát én azt is el tudom képzelni, hogy mondjuk egy külső fenyegetés, mert most Orbán Viktor visszatér a hatalomba, a Fidesz visszatér a hatalomba, az össze tudjon tartani egy ilyen koalíciót. De az is elképzelhető, hogy valóban az első költségvetési vitában olyan különbségek lesznek, ami egy ilyen koalíciót szétrobban. Tehát szerintem hosszú távon, lehet, hogy még nem 18-ba, de hosszú távon Magyarországnak és a magyar választóknak is meg kell barátkozni azzal a gondolattal, hogy a kormányzás az nem szerelem. Tehát a kormányzásban igenis van ilyen, hogy koalíciókat kell kötni, mert egyszerűen a többségre van szükség ahhoz a parlamentben, hogy valaki kormányozni tudjon, és értelemszerűen a választók néha elég nehezen megoldható rejtvények elé állítják a politikusokat. Még egyszer mondom, szerintem a tegnapi olasz választás azért jó példa, mert ott is mindenki megígérte, hogy egyedül fog kormányozni. Nyilvánvaló, és ugye 40% fölött erre lett is volna esélye, senki nem kapott ennél többet, ezért most a három oldalból és azon belül is töredezett tartalmokból ki kell hozni egy koalíciót, ahol valakinek 50%-a van, és azoknak, akik két héttel ezelőtt még egymást vádolták mindenféle csúnya dologgal, azoknak oda kell ülni a kormányasztalhoz. Mi most megszoktuk az elmúlt 8 évben, hogy a kormány az egyszínű, az homogén, de nem lesz.
Nem észtenék meg, akik a választók, akik hozzászoktak, hogy a kormányokat, azok homogének egyszínűek, az elképzelhetetlen koalíciókat, mondjuk a jobbikosok, vagy az LMP-sek, akik a rendszer ellen jöttek létre annak idén, hogy nem észtenék meg otthon?
Nehezen. Ez a politikai vezetők feladata lenne egy ilyen szituációban. Én például most az ellenzéki együttműködés kapcsán is azt látom, hogy mintha pont az a politikai bátorság hiányozna az ellenzéki vezetőkből, hogy értelmezzék a helyzetet a saját választóiknak, és elmagyarázzák, hogy ha úgy gondolják, hogy számukra érdemes az együttműködés, akkor abból az adott politikai erő mit tud profitálni, és miért megy ebbe az irányba.
Elvek semmit nem számítanak már.
De ez teljes félreértés a történetnek, tehát a politika tényleg, bocsánat, hogy ezt a közhelyes mondatot hozom ide, a lehetőségek művészete, tehát ha a választók kijelölnek egy pályát, akkor azon a pályán kell versenyezni, ez a pálya arról szól, hogy nincs egyik pártnak sem abszolút többsége, akkor azt valahogy létre kell hozni együttműködéssel, kompromisszumokkal.
De közben csak kompromisszum képtelen ügyek jutnak eszembe. Határon túli magyarok ügye, DK és a Jobbik álláspontja.
Nyilvánvaló, hogy itt vannak közelebb meg távolabb álló politikai erők, ezért is mondtam azt, hogy ha kizárólag programok alapján kellene koalíciókat létrehoznunk, akkor nyilvánvalóan mondjuk az MSZP meg a DK áll egymáshoz talán közelebb, a Jobbik meg a Fidesz áll talán egymáshoz közelebb, ha középen nézzük, akkor talán ott az LMP meg a Jobbik között van valami fajta programszintbeli összefésülhetőségre lehetőség, de nem ez alapján. Nem csak ez alapján köttetnek a politikában a koalíciók, hanem számos más érdek meghatározhatja. De hát, hogy most ezt 18-ban nem nézzük meg, de azért felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy ha nem is 18-ban, de 22-ben, 26-ban vagy valamikor, előbb-utóbb fogunk látni ilyeneket. A magyar választási rendszer persze nagyon komoly lehetőséget ad arra, hogy valakinek abszolút többsége legyen, de lehet akár más is a politikai elrendezettség, ha mondjuk a Fidesz ma két-három politikai pártból állna, tehát a jobb oldal ugyanolyan tagolt lenne, mint a baloldal, akkor fel kellene erre készülnünk, hogy két-három párti koalíciók működnek, amelyekben van olyan is, aki nem annyira közel áll ahhoz az adott politikai erőhöz.
Itt volt, amikor legutóbb itt volt Vona Gábor, akkor újra megkérdeztem tőle, hogy miért tartotta szükségesnek elmagyarázni még 2013-ban, ha lemondana, hogyha kiderülne, hogy zsidó. Azt válaszolta, hogy azért megkérdezték, másrészt, mert ez szerinte ma már nem kérdés. Ön szerint se kérdés, ez ma már?
Micsoda?
Az, hogy egy politikusnak, ha kiderül róla, hogy zsidó, mint ahol Vona Gábor mondta 13-ban, akkor le kell mondania.
Hát nem, ez egy politikai kérdés, tehát ez elemzőként ez nem tudok mit hozzátenni. Nincs ilyen kötelezettség nyilvánvalóan.
Mi lehetett az értelme? Más volt a politikai világ akkor, vagy más volt a politikai helyzet?
Szerintem ez egy álkérdés, hát nyilvánvalóan is tudja, persze más volt nyilvánvaló. Más politikai érdekei voltak akkor a Jobbiknak, egy ilyen mondatra más válaszolt, mint ahogy most mást válaszolna. Igen, feltételezem. Hát ennyi, semmi több.
Mi lesz a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, ha az ellenzék nyer, akik nem annyira futballőrültek?
Ez egy váratlan kérdés. Hogyha nem a kormány oldal. Hát őszintén szóval nem pontosan tudom, vagy ismerem az ellenzéki pártoknak az ezzel kapcsolatos elképzelését, és talán a kampányban eddig nem is volt ez előtérben. De az biztos, hogy és ez nem is csak a Magyar Labdarúgó Szövetség, hanem szerintem számos sportági szakszövetséget érintő kérdés. Ez egy új helyzet lenne, amely új helyzetben ezeknek a sportági szakszövetségeknek, benne az MLS-nek az új helyzetben új megállapodásokat, új együttműködési lehetőségeket kellene keresni az aktuális kormánnyal. De hogy ez pontosan hogyan történne, mi lenne ennek a módja, formája, az azért nagy rész attól is függ, hogy egy új kormány hogyan viszonyulna ez a kérdéshez.
Ez nem világos most? Nem lehet kis...
Ezt mondtam, hogy én nem láttam erre vonatkozó... Talán a DK-tól lehetett olvasni olyat, ami egy radikális változást hozna ebben a kérdésben. A Jobbik beszélt talán arról duró-dóra, hogy nem stadionokat építenének, hanem egészségügyi intézményeket, és hogy elsősorban inkább a tömegsportra fordítanának eszközöket. De azt, hogy mondjuk a labdarúgás finanszírozásai, viszonyai hogyan alakulnának, különös tekintettel a már korábban megkötött szerződésekre, azt nem hiszem, hogy bármelyik politikai erő részletezte volna. Tehát egy új helyzetben, ha ez előállna, akkor szerintem elsősorban a kormány szándékaitól függne az, hogy hogyan áll hozzá ezekhez a sportági szakszövetségekhez.
Mi lenne a pénzügyi közvetítő rendszerrel? A Jobbik új devizahiteles elszámolást óhajt, és még földesuradót is kivetne.
Igen, tehát és még számos ilyen pontot tudok mondani. Én azt tapasztaltam meg az elmúlt két évtizedben, amióta a magyar politikát figyelem, most ez nem fogok nagy újdonságot mondani, hogy a választási ígéreteknek, vagy a választási programoknak viszonylag kevés relevanciája van abban a vonatkozásban, hogy mi történik a választásokat követően. Sokan szidják most a Fideszt, vagy kritizálják, hogy miért nincs programja, miért nem tett le az ellenzéki pártokhoz hasonlóan egy választási anyagot. Szerintem ez bizonyos értelemben reálpolitika, vagy az elmúlt időszaknak a tanulságainak a levonása. Nagyon jó, ha pártoknak van programja, ez nyilvánvaló, ugyanakkor azt gondolom, hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a kampány céljait szolgálják, választási célokat szolgálnak, és onnantól kezdve egy új szakpolitikai fejezet nyílik meg, amikor egy kormány kormányra kerül, és elkezd gondolkodni azon, hogy mit tegyen az adott területen, és a kettő között nagyon kevés az átjárás.
A választási finanszírozási törvény nagyon szigorú szabályokat ad arra, hogy a jelöltek számától függően mennyi pénzt kaphat a jelölt, az 1 milliót, meg a párt. Uh-huh. Ezeket a számokat ön szerint a pártok az együttműködés tervezésekor kalkulálják?
Persze.
És ott vannak a fix határok, hogy az alá nem mehetünk?
Nem tudom, hogy vannak-e fix határok. Ja, azért más dologról beszélünk, mert a nagypártok meg a kispártok között van egy jelentős különbség abban, hogy mennyire bíznak abban például, hogy vissza kell fizetni, vagy nem kell visszafizetni ezeket az összegeket. Ugye az 1 millió forintos egyéni képviselői támogatás esetén ott egy 2%-ot el kell érni az egyéni választókerületben ahhoz, hogy azt ne kelljen visszafizetni, tehát egy kis párt az másképp gondolkodik. A nagypártok számára ez inkább szerintem egy kampány, a kampányok forrás oldalán megjelenő kérdés, tehát, és ez is benne van abban az előnyök hátrányok gondolkozásban, ami a koordináció kapcsán felmerült, és én mondtam is, hogy amikor valaki azon gondolkodik, hogy visszaléptessen 20 jelöltet, akkor tudnia kell, hogy ezzel 100-150-200 millió forinttól el fog esni, ennyivel kevesebb óriás plakátja lehet, ennyivel kevesebb spotot tud csinálni, ennyivel kevesebb aktivistát tud mozgatni a választási kampány során. Tehát azért ez nem lényegtelen kérdés. Miután a magyar pártok, és különösen az ellenzéki oldalon nyilvánvalóan hosszú ideje csak és kizárólag ezekből az állami forrásokból tudnak politizálni, ezért számukra ez létkérdés, hogy ezek a pénzek abban a mértékben fussanak be, hogy ők megtervezték a kampányukat. Ha ezen felüli visszalépésekre kerülne sor, akkor az alapvetően veszélyeztethetné azt, hogy a kampány olyan legyen, amilyenek ők megtervezték. Szóval ez nagyon-nagyon-nagyon komoly kérdés, és ezt sem mindig gondolják át azok, akik arról beszélnek, hogy hát nem, miért nem lépnek vissza egymás javára a jelöltek.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Török Gábor politikai elemző volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.